Nemrég osztotta ki éves díjait az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Ezeket az elismeréseket azok kapják, akik valamilyen szempontból maradandót alkotnak, akik tevékenységükkel közreműködnek közösségünk megmaradásában. Az EMKE két életműdíjat osztott idén. Egyede Ákos történész professzornak és Cseke Péter irodalomtörténésznek, újságírónak, egyetemi tanárnak. Cseke Péter szeptemberben a Magyar Művészeti Akadémia művészeti írói díjjal is kitüntette. Ez utóbbi kapcsán el is mondta Cseke Péter, hogy ő nem művészeti író, de nagyon jól esik neki az elismerés. Az EMKE életműdíját azonban átfogó tevékenységéért ítélte neki oda az Egyesület, hisz olyan sok területen tevékenykedett, amelyek mindegyike valamilyen módon összekapcsolódott, és az erdélyi kutatói, szociográfiai, irodalmi, oktatási tevékenységet lendítette előre. Cseke Péter most már nyugdíjasként lassan leszűkítette szerte ágazó tevékenységét. Jelenleg bevallása szerint azt csinálja, amit szeret, csupán ír. De ezt is olyan lendülettel teszi, hogy bárki megirigyelhetné energiáját, hisz évente több kötet is kikerül keze alól, és készül a nagymű, egy szociográfiai kötet, amely szülőföldjét térképezi fel, természetesen családi vonatkozásokkal. A következőkben Cseke Péterrel beszélgetünk, az íróval, a mégsem lett költővel, a szociográfussal, az újságíróval, az egyetemi tanárral és az irodalomtörténésszel. No meg egykori tanárommal és a baráttal, ezért is tegeződő a viszonyunk. Először is arra kértem Cseke Pétert, hogy valamilyen módon reflektáljon erre a két nagyon is fontos díjra.
Természetesen örömmel fogadtam mindkettőt. Abban igazság van, hogy nem lehet a kettőt egy síkra helyezni, mert a díjazók más-más szempontokat követtek, mind az egyik, mind a másik esetben.
Hogyan fogadod mégiscsak ezeket az elismeréseket? Ilyenkor úgy végig pörög benned az, hogy igen, ezt is megcsináltam, ezt is megcsináltam.
Inkább fordítva van, mert hogy mit nem csináltam meg ezért a díjért. Az elismerés mindenkinek jól esik, de ugyanakkor felelősséggel is jár, felelősséget ró az ember vállára. Mindkét esetben azon gondolkoztam el, hogy ja Istenem, még mennyi tartozásom van, vajon mennyi időm van hátra, mit tudok még ezekből megvalósítani. Hát tudjuk, hogy az idő az ember számára véges, tehát remélem, hogy ameddig írni tudok, addig folytatom a munkát.
Hát és bizony folytatod a munkát, hiszen nagyon-nagyon sok nyersanyag hever még azt hiszem számítógépben, meg különböző dossziékban nálad, de mégiscsak mi az, amit még nem csináltál meg, ugye? Mert mindig mondod, hogy mi minden van még hátra.
Hát akkor kezdjem a legutóbbi számbavétellel is, rádöbbenéssel. A tegnap délután volt egy kerekasztal értekezlet, amit a Polisz könyvkiadónál megjelenő, vagy már megjelent újabb könyvem indukál. Ezt a Kárpát-medencei Magyar Szociológusok Alapítványával az ő szervezésükben történt. A most megjelenő könyvemnek az a címe, hogy Otthoni Irodalom. Ezt valószínűleg más címmel, a Magyar Szociográfia Erdély Műhelyei címmel ismerheted. Ennek a bővített, újra szerkesztett változata, ami egyben azt is eszembe juttatta, amikor ennek a kötetnek az előkészületeivel foglalkoztam, hogy hát végül is én szociográfiai riportokkal indultam, és ez volt a vezető műfajom egészen 1993-ig, ameddig a korunkhoz, 90-ben kerültem a korunkhoz, de ugyanakkor már a 90 őszén elkezdtem az egyetemi előadásokat is tartani. Utána, 93 után törvényszerűen műfajváltás következett be, és akkor én már utána ezzel a műfajjal, mint sajtótörténész foglalkoztam. Nos, persze került az, hogy elég hosszas folyamatról volt szó. Ugye a szociográfiai riportot is csak bizonyos korszakban lehetett érdemben művelni, tehát ameddig a cenzúra bele nem szólt. Viszont itt is két termékeny korszak volt, a 1968 utáni periódus, és a 1990 utáni periódus, és főleg nagy élményem volt, hogy amikor a Korunkhoz kerültem, utána két esztendeig az volt az én dolgom, hogy szociográfiai riportokat írjak. Pályám legszebb periódusa volt, de mind a kettő egybecseng. Akkor ne hagyjam ki a lényeget. Megkérdezte a moderátor, hogy de jó, ez most már kész van, mert hogy tényleg megszerkesztettem ezt a Hazatérő szavak nyomában című kötetet is. Ez már jövő év elején jelenik majd meg. De mit is ezután? És akkor ez nagyon szíven ütött, mert ugye 40 éve készülődöm arra, hogy megírjam szülőföldem szociográfiáját. Annak is megvan a címe, azt most nem árulom, mert megvan vagy 400 oldalnyi jegyzet. Tehát ez, ami a legsürgősebb törlesztés. Mert hogy más vonulatokban, például a Jancsó Béla levelezésének a negyedik kötetét képeltem ebbe az esztendőbe is, az még sok munkát igényel, hogy a jegyzeteket összeírja meg minden, de ha véletlenül nem tudnám megcsinálni, akkor is valaki más ezt az utómunkálatokat tudja folytatni. A nehezebb mindig az volt, hogy a leveleket felkutatni, begépelni, hiszen én nagyon sok trioptiát veszítettem azzal, hogy ezeket a nem is olyan régek, mert végül is a két világháború közötti levelektől errefele, hogy számítógépre ültessem. De ezt a munkát is el kellett végezni. Hát ez ilyen gondok foglalkoztatnak, a prioritásokat próbálom felállítani. Most már a prioritás szintjén a szülőföld szociográfia áll előttem.
Ugye ezzel kezdted, mondottad az imént, mi annyira izgalmas számodra a szociográfiában, mert ez is azért nagy mértékben változott, hogy hogyan kell vele foglalkozni az évtizedek folyamán, vagy nem?
Ez így van, és nem minden időszak kedvez ennek a műfajnak. Amikor én indultam, a Vitorlainek antológiában benne voltam, ez egy költői antológia volt, 67-ben jelent meg. Lászlófi Aladár hát állandóan arra összekélt, hogy adjam be a forrás kötetemet. Írtam annyi verset, hogy megtudjam, hogy nem vagyok költő, ezzel zártam le azt a periódust. Tudnék, a költészethez nagy műveltség is kell. Persze, hogy az ösztönszerűen alakul ki, de az, hogy a költészetnek meglegyenek az esztétikai, novumai, ahhoz viszont tényleg benne kell élni a, mondjam így, a világ lírában. Na most hát én kezdő költőként, vagy versírőként nem voltam ennek a birtokában, és 5 évet jártunk egyetemre, tehát a magyar nyelv és irodalom szakot végeztem. Ez az 5 esztendő azzal telt, hogy megtanultam, megtanítottak a tudományos kutatás módszertanát. Tehát ahogy a versek apadtak, a tudományos érdeklődésem annál inkább fokozódott. Na most már költő nem lettem, hogy induljak, milyen műfajjal a forrás sorozatba, és akkor itt volt a nyitás, a nagy szerencse, hogy a Kriterionnak a forrás sorozata felpártolta az írói szociográfiát. Hát kezdődött ugye Gálfalvi Györgyel, aki az igazszóba teret nyitott a szociográfiai riportoknak. Nem csak én közöltem, legalább 40-en voltunk akkori fiatalok, nemzedéktársaim, akik erre a műfajra ráharaptak. Most érdekes az, hogy általában a szociográfia művelése után mindig műfajváltás következik. Hát nem volt az törvényszerű, gondolom, hogy én a szülőföld szociográfiát életem végére hagytam, de hát ennek megvolt. Hát lehet, hogy az igé, hogy szociográfiát is adtam elő az egyetemen, szociográfia történetet, minden, az igényesség az nőttön nőtt bennem. És akkor ilyesmikre jöttem rá, hogy hát én nem tudom addig meginni a szülőföld szociográfiát, amíg nem tisztázom azt, hogy apai nagyapám, aki egy 11 gyermekes családban született, és 1905-ben számos falutársával kiment Amerikába dolgozni, onnan küldte 5 éven át haza a pénzt, hogy szülei földet vásároljanak, erdőt vásároljanak, egyáltalán a családi ház építéséhez mindent összeszerezzenek. Hát megadatott nekem, hogy 2014-ben eljutottam Amerikába. Ott utána tudtam járni ennek, hogy apai nagyapám körülbelül hogy és mint töltötte azt az 5 esztendőt. Még a háború, az első világháború kitörése előtt az édesanyja hazahívta, aztán közeledett ugye az első világháború kitörése, kijutott galiciai frontra, ott 100 000 társával fogságba esett, és elvitték Szibériába. Én nem akartam azt már kipróbálni, hogy milyen ott, meg hát nem is lett volna lehetőségem, hogy Szibériában annyi ilyen munkatábor volt. Most viszont úgy néz ki, hogy meg tudom szerezni azokat az adatokat, hogy melyik táborban volt, és mikor jött onnan vissza. Ez egy ilyen példa, hogy nem szeretném ezt a könyvet elengedni úgy, hogy ennek ne járjak után. Ez a nyomozás folyamatban van. Aztán a többi már apró munka, rengeteg forrás munkám van. Szeretném jelezni, hogy a szociográfia írói munka is, tehát kell hozzá az írói inspiráció, de ugyanakkor nagy szükség van arra, hogy az ember valóságfeltáró adatokkal is rendelkezzen, tehát legyen egy történelmi háttér is mindarról, amit beszél, mert hát egyszerűbb lenne, hogy megírjam a gyermekkoromat, de az gyermekkorom története. Tegnapi kerekasztalban is elmondtam azt, hogy igen, nem egy esetben bebizonyosodott, hogy minden ember, pláne író ember életében az első 10 év a meghatározó. Az, akivé lettem, az tulajdonképpen ott tölt el a homorod mentén az első 10 esztendőben.
Én bevallom neked, hogy én most jöttem rá, illetve most tudtam meg, hogy te küldő nem lettél, és hogy rossz verseket írtál legalábbis szerinted. Viszont hogyan határoznád mégiscsak meg magad? Szociográfus az egészen biztosan vagy. Mi vagy még? Sajtótörténész is, újságíró is, egyetemi tanár is, irodalomtörténész is? Mi minden?
Akkor vegyük sorra. Korszakonként alakult ki az érdeklődésem, és a szükség is nyilván ezt meghatározta. Amikor bekerültem már, mint versenyvizsgával az egyetemre, ugye ott állt előttem a nagy feladat, hogy az egyetemi szintű magyar újságíró képzést elindítsam, talpára állítsam. Aztán, mikor már dékánhelyettes voltam, akkor jött a következő építkezés, politológia, akkor közigazgatás, aztán a kommunikáció és PR. Tehát ezek rendre kialakultak. Viszont talán ezt már említettem neked, hogy dékánhelyettesként mindig a dékánhelyet kellett dolgoznom. Mikor dékán voltam 2010-ben, akkor a dékánhelyettes helyett is. Na, tehát nagy munkával jár, de másképp az egyetemi építkezés, az, ami kialakult, amit létre lehetett hozni, másképp nem történhetett volna meg. Én akkor abban az időben sajtótörténettel foglalkoztam, és műfaj elmélettel. Később egyre inkább az irodalom, hát folyamatosan sok területen jelen voltam, vagy igényelték a közelműködésemet, egyre több irodalomtörténeti tanulmányt írtam, de voltak éppen, mint beledolgoztam magam a két világháború közötti periódusba, kiderült, hogy ez eszmetörténeti veleításokat is igényel. Egyre inkább úgy vettem észre, hogy elindultam az eszmetörténet kutatás irán. Itt az erdélyi fiatalok kutatása, hát a korszak is a kezemre járt, most már azt mondom, hogy jó értelemben, hiszen amikor az erdélyi fiatalokról összeállítottam egy 500 oldalas dokumentumkötetet, amit 3 előcenzurázás után 86-ba kinyomtattak, utána jött az autocenzúra, Lúzdába küldtek, hát végül nem oda jutott, mert a nagyváradi nyomdászok ezt akkor megmentették, és nekem ez a nagy-nagy örömöm volt, hogy 89 karácsonyán a nyomdaigazgatója közölte, hogy az erdélyi fiatalok kötetnek mind az 500 példánya előkerült a nyomda pincéjéből. Nos, ez úgy került aztán könyvpiacra, hogy egy ilyen barna haszkötővel látták el tiltott könyvek szabadon. Hát ez aztán lendületet adott nekem a továbbiakban. Azóta ez engem elindított az eszmetörténeti kutatások irányába, és számtalan könyvem van, nem akkor nem akarnám felsorolni. Végül is így alakult ki, hogy irodalomtörténésznek is, eszmetörténésznek is neveznek. Amúgy az eljutottam odáig, hogy az életmű szintézisét kell kialakítani. Egymás után jelentek meg a Budapesti Magyar Nap kiadónál, ilyet műfajok szerint válogattam, tömörítettem, egymás után kerüljenek sor. Hát ez a Magyar Nap kiadó triptikonja, amelyik először a sajtótörténeti tanulmányomat tartalmazza, utána az irodalomtörténetit, aztán az idén jelent meg az eszmetörténeti tanulmányaimnak a gyűjteménye, Trianoni hófogságban ez a címe. Az, hogy Boris kiadó jóvoltából a szociográfia történet is megjelenik, ez arra ösztönzött, hogy most már azt is összegezzem, hogy a szociográfia műfajában mit alkottam, és ez lesz a Hazatérő szavak nyomában című kötete.
Ez, ahogyan az irodalom történeti kutatásaidat meséled, ez azért egy komoly, súlyos dolog, tehát irodalom történésznek lenni, az nagyon-nagyon sok mindent jelent. Melyik az a periódus, amelyet te nagyon szívesen kutatsz ezen a téren?
Két világháború közötti periódus, de nem csak az, mert itt van egy módszertani probléma. Én, amikor eszmetörténettel foglalkozom, ez a Jancsó Béla levelezés háttértörténeteinek a feltárásával is összefügg. Az, hogy a szemem közben megromlott, és nagyítóval dolgozom, ez azt jelenti, hogy számomra, hogy mikrofilológiai kutatásokat végzek. Az irodalomtörténeti, az eszmetörténeti hátteret, mindent ebből az alapállásból közelítem meg. Hát mondhatnám a legfrissebb példát. Egy Jancsó Béla írást találtam meg. Számtalan olyan, amit kötetben nem látott napvilágot, tehát számtalan olyan írásával találkoztam, az Arcanum Hu adatbázis alapján. Ez egy nagy segítője most már az én és sok másunknak kutatásainak. Kimásolom az Jancsó Béla írást, és látom, hogy mellette ott van egy csidajenő és apafája. Mint egyik csidakutatóként, mert számtalan csida előadást is tartottam Szatmárnémetiben, meg hát Egerbe, ahol a csidakultusz él. Természetesen, hogy felfigyeltem arra, hogy a Brassai Lapok egyik számában van egy csida írásnak. Kimásoltam onnan. Tudom, hogy apafájáról, tehát amikor ott volt házi tanító, pásztortüzet ott hagyta, nem akarok a részletekbe belemenni, hanem hogy erről aztán kiderül, hogy ez egy vers, egy csida vers, amely később megjelent egyik kötetében. De nem versként volt törtelve, hanem mint amivel a nyomdász azt a spáciumot kitöltötte, mert oda még kellett a Jancsó Béla szöveg után kellett még valami. Na, aztán kiderült, hogy ez egy vers, és aztán a nagy meglepetés az volt, hogy nem olyan rég a kolozsvári Helikonban megjelent az írásom. Demeter Zsuzsa nagyon leleményesen a cikkbe betörtelte azt a csidaszöveget, amit én prózaként a Brassai Lapokban megtaláltam, és akkor ugye nyilván a nyomozás továbbiakban azban az irányba ment, hogy jelenik meg majd kötetben, mint vers. És tényleg egy nagyon-nagyon megrendítő vers volt ott, hát elsüllyesztve, ugye. A verset az irodalomtörténet ismerte, csak én nem. Viszont kötelességem volt, ha már ott látom a zsidó nevét, akkor ezt felszínre hozni. Számtalan ilyen epizód van a kutatás történetemben.
Azt hiszem, irodalomtörténet, eszmetörténet, sajtótörténet mind-mind összefonódik, meg hát végül is most már megérted azt a tisztes kort, amikor azon kevesek közé tartozol, akik még ismertek nagyon sok embert. Ez is meghatározó, hiszen épp a múltkor említetted, hogy most például Pomogács Béláról írtál.
Igen, ez egy munkakapcsolat is volt, tehát nyilván, hogy követtem az ő munkásságát, de részben azért is, mert mindig kíváncsi voltam, hogy arról a témával, amihez én éppen hozzákezdtem, hogy ő arról mit írt, mit tárt fel. Nagyon fontos az, hogy az ember ismerje az előtte járóknak a munkásságát. Ez nem csak pomagásra vonatkozik, de végül is ahogy ez megszületett, a sok személyes kapcsolat, meg az, hogy számtalan konferenciára hívott meg előadást tartani. Máskor meg én hívtam meg Kolozsvárra őt. Ez az együttműködés, ez nyilván, hogy az információ áramlást is elősegítette. Ő is nagykort élt meg. A 85. születésnapjára jelent meg az a kötet, amelynek a nem is felét, de jó harmadát én írtam. Nagy tanulság volt. Monográfiát most már, hogyha a műfajokat tettem egymás mellé, monográfiát egyedül Horváth Istvánról írtam. Ez volt különben a disszertációm. Elkezdtem 72-ben, aztán a 80-as évek terekán már nem is lehetett volna megvédeni, mert nem adtak volna engedélyt, mármint az akkori megyei párbizottság, illetve a Securitate. 85-ben fejeztem be. Örültem annak, hogy akkor nem kaptam engedélyt a disszertáció megvédésére, hiszen 90 után újra tudtam olvasni a szakirodalmat, és semmiféle más szempont nem volt előttem, mint az, hogy szigorúan tudományos és esztétikai mércét tudjak alkalmazni. 2000-ben jelent meg, volt olyan, hogy Horváth István konferenciát szerveztek itt Kolozsváron, és ez volt az alapja, amiből a meghívott előadók köztük jó pár személyes barátom és irodalomtörténészek erre alapozták az előadásokat. Ez már mint személyes elégtétel is. De hát a monográfiát kihagytam, a pomagásról szóló, az még olyan fél monográfia. Hát azt már nem tudom, hogy ebből lesz-e teljes, nem tartom valószínűnek, hiszen óriási a munkássága, és átfogni azt, az én szubjektív meglátásomból, de ugyanakkor az irodalomtörténetírás módszereit ismerve sikerült megrajzolnom egy pályaképet. Pályaképnek elmegy, monográfiának nyilván szó sincs erről.
Hát a lendületedet ismerve még ez sem kizárt. Én mindig csodáltam téged is, meg azokat is, akik ennyi minden között meg tudták osztani a figyelmüket, ugyanakkor még újságírók is maradtak, és tanárok is többek között a kutatói munka mellett. Hogy lehet ezt csinálni?
Hát úgy, hogy az ember mindig egy másik műfajba pihenni ki az előző fáradtságait, de azért van ennek egy titka ezen kívül. Az, hogy megszoktam, amikor az egyetemre kerültem, hogy minden reggel, hát amúgy is korán ébredtem, most már nem, meghallgattam a reggeli híreket, utána leültem, és megírtam azt a napi perzomot, mondjam így idézőjelbe, annak az írásnak a folytatását, amit előző reggel elkezdtem, és nem kellett többet írnom, mint két géppel toldott, akkor még írógéppel folyt a munka. A reggeli órákban 2 óra alatt azzal a 2 géppel toldalra elkészültem. És hát akkor irány az egyetem, intéztem az egyetemi adminisztratív munkákat, vagy részt vettem a különböző gyűléseken. Délután megtartottam az óráimat, este még volt annyi energiám, hogy készültem a másnapi órákra, illetve felkészültem a téma kifejtésének a másnap reggeli dokumentálására, vagy utána néztem. Hát volt, amikor éjjel 2-kor is tartott ez a munka, de akkor már le kellett feküdni, mert 6-kor már ébren kellett lenni. Na, de ez egy életperiódusban volt, 12 évig tartott ez, mondom, hogy ma már erre képtelen lennék. Tehát a nyugdíjas évek ilyenek, hogy nem hajszolja magát az ember. A tanulság ugyanaz, hogy minden nap el kell végezni, ami elvégezhető. Más módszer nincsen.
Hát és a te nyugdíjas éveid nagyjából úgy néznek ki, hogy könyvek után születnek, és még a korunk szerkesztését is folytatod.
Most már nem. Januártól visszavonultam, hát 30 év, azért az nem kicsi idő. Az is nagyon változatos volt, mert Kántor Lajos rám bízta a Korunk könyvkiadónak a megalapítását. Ez a Kompressz Korunk baráti társaság egy pár évig ment, de amikor már bekerültem az egyetemre, ezt a hatállást fel kellett adnom, de szerettem azt is. Ez is jó, hogy az ember csak olyan munkát végezzen el, amihez kedve van, amit szeret, mert akkor az úgy megy magától. De már a végén, hát főleg Kántor Lajos halála után, ugye kevesen maradtunk szerkesztők, és egy embernek már nem két lapszám megszerkesztése, hanem három is jutott. Balázs Imre Józseffel felvállaltuk azt, hogy amit Kántor Lajos tervezett még, hogy szeretne megcsinálni, kivitelezni azokat is. Na hát ez három lapszámot jelentett a 12-ből. Egy lapszám előkészítése az 6 hónapot vett igénybe. Három lapszám már nem fért bele. Jobbnak láttam, hogy január 1-től visszavonulok, és akadt, aki folytatja azt a munkát. Itt most már ugye mértékkel él az ember, viszont végül is nagyon jó volt ez, amit 30 éven át gyakorolhattam a Korunknál, mert számtalan munkatársat ismertem meg, számtalan témát ismertem meg, úgyhogy bele kellett dolgoznom magam, tehát utána kellett, mielőtt a felkérő leveleket szétküdtem volna, tájékozódnom kellett abba a témakörbe, és ugyanígy volt az egyetemen a doktorandusokkal. Én sokat tanultam tőletek, többnyire azért tanítványai voltatok, nekem ismernem kellett azt a tárgyat, azt a témakört, amivel elindultatok a kutatói pályán. Ezt tudom leszűrni mind a Korunk szerkesztés, mind a doktori irányítói munkából, hogy igenis mindenkitől lehet tanulni, és addig van elemébe az magamfajta ember, ameddig tud is tanulni. Most már nem mernék egy csomó mindenre vállalkozni, de ebben Ágoston Hugo felkérésére írtam egy válasz, hogy Hugo elindította az Új Hetet, hát mint sajtótörténész, a Hét volt munkatársa. Kérte a véleményemet, hogy milyen legyen ez az új lap. És akkor azt írtam neki, hogy forduljon a tanítványaim tanítványaihoz, mert őtőlük tud olyan ötleteket kapni, amivel az új hét új korszaka elindul, és sikeresen működhet.
És hát most azt csinálsz, amit akarsz, megírod a szociográfiai munkádat, az otthon szociográfiáját. Én azért még sok-sok könyvet kívánok neked addig, ameddig tényleg örömödet leled benne, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és gratulálok még egyszer.
Köszönöm szépen.